Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem,
mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Kedves hallgatóink, egy nagyon izgalmas kiállítás látható a Pesti Vigadóban egészen november 19-ig, amely a Staféta címet viseli, és amit itt láthatunk, az tulajdonképpen a magyar design színejava, és itt is van a kiállítás kurátora a vonalban, Sára Ernő érdemes művész, üdvözlöm Ernő.
Én is üdvözlöm a kedves hallgatókat, természetesen ön.
Én azt mondtam itt egyszerűen, hogy design, nem tudom, hogy mennyire fedi ez a ugye korábban ipar, meg tervező művészetnek hívott tematikát, vagy művészeti ágat, de ugye a Magyar Művészeti Akadémián belül vannak tagozatok, és hát ennek a tagozatnak ön a vezetője, és azért érdekes ez a kiállítás, mert nem pusztán a tagozat tagjainak a munkáit állítják ki, hanem hogyha jól tudom, akkor hát ahogy a cím is utal rá, mindenki választott magának egy fiatalabb pályatársat, és velük közösen alkottak valamit. Nem tudom, hogy jól mondom-e.
Igen, ez pontosan így történt. Az előzőekre pedig azt kell mondjam, hogy ez a két fogalom, ez azért párhuzamosan halad. Tehát továbbra is az iparművészet, mind ugye egy fogalom gyűjtő kifejezés, és a design. Rendeztünk is mi ilyen kiállítást Izraelbe 2019-ben, aminek az alcíme úgy szólt, hogy iparművészet és design Magyarországról. Tehát az iparművészeten belül rengeteg műfaj van, tehát ugye 9 alapműfajt szoktunk meghatározni, de ez mindegyik műfajon belül szanaszét ágazik. Ugye hát elég csak azt mondanom, hogy mondjuk a textilművészetnél ott a goblen, a falikárpit, a háztartási textília, az öltözék, ugye a divat, és hát folytatni tudnám, hogy mi mindenre. Ugyanígy a többi műfaj is szanaszét ágazik, és azért ezek a műfajok között azért nagyon nagy volumenű kézműves munka van. Tehát ugye míg a dizájnra, ugye hát általában a tervező művészeteket szoktuk ide sorolni, hát ott ahogy gyakrabban emlegetjük, azok inkább a formatervezésnek, a belső építészetnek, a bútortervezésnek a területére gondolunk, de hát ugyanúgy design kategóriába tartozhat ma egy olyan üvegszobor, ami hát anyagát és technikáját tekintve az iparművészethez soroljuk, de tulajdonképpen önálló alkotások már, tehát teljesen autonóm műfajhoz tartozó dolgok szoborként jelennek meg a ilyen-olyan terekben.
Világos, és nem is annyira fontos a megfelelő címkét ráaggatnunk ezekre a kiállított tárgyakra. Az biztos, hogy a design az valahogy jobban hangzik, hiszen vannak design bútorok, meg design konyha, de ami sokkal izgalmasabb, ez a mester és tanítvány viszony, illetve nem vagyok benne biztos, itt valóban mesterekről és tanítványokról van szó, de valahol az iparművészetben és az iparosságban ez talán jobban benne van. Mit lehet tudni a fiatal kiállítókról?
Igen, ez egyébként a címválasztásnál az a staféta, ugye lett a közmegegyezés a vége. Egyrészt mosolyogva mondom, de úgy nem olyan túl távol van a hátunk mögött, ugye ez az atlétikai világbajnokság is, meg a térbeli közelség is, ugye mondjuk az atlétikai stadion meg a Vigadó között, tehát az se olyan nagy távolság.
Igen.
Gyakorlatilag ezért kerültük el mondjuk a mester és tanítványa, először is már sokszor használt és alkalmazott címet, mert ez nem minden esetben igaz. Sok esetben igen, tehát vannak olyan fiatalok, akiket a volt egyetemi vagy főiskolai tanáraik választottak ki maguk mellé, de ebbe az esetben teljesen felszabadítottuk a választást olyan értelemben, hogy nem volt az elvárás, hogy az adott műfajból találjanak fiatalt. Tehát gyakorlatilag itt van olyan textilművész, aki éppen üvegművész partnert választott fiatalba, és hát ezt össze-vissza keverhetném, tehát sok mindenre igaz ez a dolog, vagy például egy formatervező idős művészünk az szintén mondjuk formatervezés, de hát ugye lehet látni a kiállításon ilyen gyerekeknek készült gyakorló hajót is, nagyon boldog volt, hogy egy ilyen egész más területről, vagy például ugye a bőrműveseink közül, hát ott látható, és mindenkinek nagyon tetszett egy nagyon komoly motorkerékpár, ugye, ami azért került oda, mert hogy teljesen egyedi módon a rákerülő bőrtáskákat és egyéb bőrborításokat ugye csinálta egy kolléganő, fiatal kolléganő olyan módon, hogy lehet, hogy művész körökbe ez olyan meghökkentő, mondjuk aki képzőművészetbe gondolkozik, de például a motorkerékpárosokat kérdezném meg, akkor fölcsinálnám a szemük, hogy igen, hát ő az, akit általában megkeresünk. Igyekeztünk úgy gondolkodni, hogy az iparművészethez tartozó egész fogalomkörön minél szélesebb spektrumát tudjuk megmutatni. Én néha ezt úgy szoktam, és ezt is használtuk már különböző kiállításoknál, hogy ez a mindennapok művészete, mert hogy szinte nincs olyan napszak, nincs olyan szituáció, hogy valamivel ne találkoznánk, amit nem is megszoktunk. Tehát amit nem is gondolkozunk azon, hogy ezen valaki azért sokat gondolkodott, legyen egy abszolút egyszerű kávéscsésze, vagy mondjuk ha beállunk a buszmegállóba, és milyen jó, hogy kilátunk onnan, de nem sikánk az eső. Tehát itt mind tervezés van ezek mögött, és ebből igyekeztünk, persze nem teljességgel. Mert pontosan ez a szubjektivitás, tehát hogy mindenki maga határozott meg valakit, és ezért sajnos a kiállításból én mondhatom, mint mindenre rálátó valaki, hogy hiányoznak olyan műfajok, pont mint a divat vagy az öltözék, ami nagyon látványos lett volna, ugye ott tárgyakba bemutatva, de a kollégánk nem most úgy alakult, hogy ez a műfaj valahogy nem került reflektorfénybe.
Hát szerényen a kávéscsészét hozta mintának, de tulajdonképpen hát beszélhetnénk az ön szakterületéről, a logókról is, hogyha abba belegondol az ember, vagy bizonyos grafikai megvalósításokba. De ugyanakkor azt is tudnunk kell, hogy nagyon magas a léc, mert pontosan, ahogy mondta olyan, hogy a mindennapok művészete, hát ez az, amivel az emberek leginkább találkoznak nemzetközi szinten is. Hiszen a különböző magazinokban és kiadványokban, nem beszélve ugye az internetről, léptennyomban szembe jönnek, akár úgy, mint kuriozitások, de a legkomolyabb és talán a legmenőbb vagy trendibb világdivatok. És ezért is kérdezném, hogy amit itt láthat az ember a Vigadóban, élőben, háromdimenziósan, tényleg magyar művészek, magyar mesterek munkáiként, az mennyire tekinthető világszínvonalnak? Mennyire olyan ez a kiállítás, mint amilyet láthatnánk? Hát nem is tudom, mondhatnám azt, hogy Tokióban, vagy New Yorkban, vagy Milánóban.
Azt kell mondanom erre nagyon egyszerűen, hogy minden tekintetben világszínvonal. Ezt azzal tudnám igazolni, ha éppen a napokban volt az akadémiai székfoglalója új tagunknak, Zalavári Józsefnek, aki hát egyetemi tanár, formatervező, és az itt bemutatott munkái, összesen két munkája. Ez mind a kettő arra a sorsra jutott, miután magyar gyártmányonként jelentek meg, hogy az utóbbi időben az egyiket is, a másikat is megvették a franciák, és ők gyártják már. Tehát, de ez számtalan más ilyen. Hát ugye az itt látható mondjuk üvegművészeti alkotások, ahol azt kell mondjam, hogy akár vendégként, tehát stafétánként, meghívott fiatalként, akár meghívó akadémikusként is világszínvonalú emberek vannak, akiknek hát most éppen Velencébe az egyik legrangosabb
igen.
kiállításuk. Tehát ugyanúgy itt találhatók ők is, de elmondhatom azt, hogy az olyan műfajok, amik ugye hát nincsenek minden nap a napfényen, tehát egy kicsit szükebb társaság foglalkozik ezzel, bőrművesség és egyéb, hát most mondjam, soha nem kerülne mondjuk egy ilyen divatos, meg ilyen, azt szoktam mondani, ilyen kimagozott, kurátor által kimagozott kiállítása olyan, olyan műtárgy, amiről most beszélek a bőrvösöknél, egy nyerges fiút hoztunk ide, aki hát a japán császári háznak készíti a nyergeit. Ki tudja ezt? Hát ki tudja ezt? Azért kell kiállításra vinni, hogy talán a közönség ugye akkor megismerheti. A 2017-es szalonon olyan know-how-kat állítottunk ki, hogy ki tudja, hogy a Volkswagennek talán jövőre megjelenő egyik autótípusát magyar farmatervezők csinálták, egy olyan autótípus, ami már ugye önmagától megy az utakon, ugye, de ugyanígy számtalan olyan dolog van, hogy ki tudja, hogy a sporthajókat például Itáliába magyar tervezők csinálják. Ki tudja azt, hogy a Mercedes cégnek, az Audinak, a Volkswagennek, a nagy autócégeknek magyar formatervező srácok dolgoznak, vagy Svájcban a sícipőket magyarok tervezik. Tehát ezek mind olyan dolgok, hogy erről a közönség nem sokat hall, hát nem. Mert mindig ugyanazokat a sztár dolgokat mondjuk, meg az ilyen nagyon látványos dolgokat, de közben a háttérben tényleg olyan munkák folynak, hogy magam is megdöbbenek, aki mondjuk már 50 éve ebben a szakmában, mondjuk, hogy egy műfaját csinálom ezt, de hogy megdöbbentő és nagyon felemelő, hogy micsoda tehetségek vannak. Hát egy ilyen tokiói vagy egyéb kiállításnak ugye vannak azért olyan nehézségei, ami miatt mondjuk ilyen széles körben nem tudjuk bemutatni azt, amit mi csinálunk, mert itt a szállítások, a biztosítások, a mit tudom én. Hát szóval az üvegművészeinknek a munkáit már annyi felé viszik szét, hogy lassan szerencsétlenek, már azon gondolkoznak, hogy most ha valamit el is kéne adni, hogy éljünk ugye a munkánkból, mert húzzák ki a kezük, ez egy nagyon lassú műfaj. Tudja, amit csinálnak, aha. Tehát bármelyik, mert ez is több ágra szakad, hát ugye ezek a sík lemezekből összeragasztott és különböző vegyi meg fólia eljárásokkal tarkított, és utána formára csiszolták, ezek nagyon lassan készülnek el. Tehát nagyobb a kereslet utánuk, mint amit egyáltalán ez a technológia lehetővé tesz, hogy elvégezzék a munkáikat.
Hú, Ernő, hát nem tudom, tanít még ön egyébként?
Nem.
Annyira beültem volna egy órájára, megmondom őszintén, mert annyira érzékletesen mesélt.
Én nekem annyi kapcsolatom van még itten az úgymond tanítványokkal, hogy 15 éven keresztül, hát a Képzőszeti Egyetemen ugye mindig diplomáztattam, és más egyetemeken is, tehát úgy látom a kimenő hallgatóknak a gondolkodását, a munkához való hozzáállását, és ugyanakkor néha belekotyogok, mert erre megvannak a megfelelő személyek. Ugye az akadémiának van ez a 3 éves ösztöndíjprogramja, ami páratlan a világon.
Igen, igen.
Páratlan a világon.
Abszolút.
És ott azért itten komolyan kell venni, mert ugye ez pénzzel jár, tehát kapnak havi apanást ehhez, de ugyanakkor negyedéves beszámolási kötelezettségeik is vannak, ugye, hogy hol állnak a felvállalt munkáikkal. Na, ott látom azt még, hogy micsoda jó gondolkodás, és hogy milyen frissen mozognak ezek a fiatalok a világban.
És milyen fantasztikus dolgok készülnek, hát gondoljunk csak arra a hihetetlen hangszerre, igen, amit Bán András készített.
De az az érdekes, hogy ugyanakkor láthatja a csellója mögött, abszolút design csellója mögött, láthatja azokat a háromdimenziós autóterveit, formaterveit, amiket oda szintén, és ha megnézi, akkor hát az egyedi svájci Aeroba kifejezni nem tudom milyen értékű órákkal, hasonlatosan ugye egy kollégájával, egy szakemberrel együtt olyan egyedi órákat tervez, amit csak ritka kiállításokon lehet látni, akár Zürichbe is, vagy Tokióba, vagy akárhol. Tehát, hogy nagyon sokrétűek. De nagyon sok ilyen képességű fiatal van, tényleg.
Igen, most kiemeltük Andrást, de Ernő, muszáj valamit megkérdeznem, ön az előbb utalta a Nemzeti Szalonra, ami ugye tavaly volt, ha jól emlékszem.
Az 5 évenként ilyen rotációba jut minden szakterületre el, ugye, mert 5 különböző Nemzeti Szalon van, és akkor mindig 5 évenként újra megyünk, hát az 17-ben, akkor 22-ben volt most az utolsó.
Igen, tehát 22-ben volt a Műcsarnokban az Iparművészeti Nemzeti Szalon, de hogy miért nem találkozunk ezzel gyakrabban? Hát itt most olyan titkokat árult el, tényleg egy néhány perc alatt, hogy az ember csak kapkodja
hát
a fejét, meg a fülét.
Ne haragudjon, tudnám folytatni, csak az idő tényleg véges, és annyira nem tudjuk, hogy mennyire egyedi, speciális és teljesen különleges dolgokkal vannak ezek a magyar tervezők jelen a világba, hogy ez abszolút a hétköznapi embernek gondolata nem támad arra. De mondom, arra se gondol, hogy amikor jó kényelmesen leül a foteljába, hogy azért az nem csak formailag, hát azért az ergonomiailag és statikailag, mit tudom én, hogy nagyon komoly háttérmunkával megtervezett dolgok, ha jól ülök a fotelba, és ha nem, akkor meg azért nem, mert hogy azt szerintem nem szakember csinálta.
És az ember azt sajnálja, hogy nincsenek ezek jobban előtérbe helyezve, hát pont említette a bútort, ugye van olyan bútoráruháza, ahol ott van fényképpel és névvel minden egyes tervező. Most nyilván nem erre, de valami ilyesmire mindenképpen szükség lenne, hogy a nagy közönség jobban megismerkedhessen ezekkel a zseniális magyarokkal, hát mondjuk ki, és ennek mondjuk egyik jó módja, hogy ellátogatnak a Vigadóba, hiszen ezen a különleges kiállításon akkor nagyon sok minden hasonló fantasztikus dolog látható. Ugye még egyszer elmondom, egészen november 19-éig a Pesti Vigadó Staféta című kiállítását, hát akkor érdemes megnézni, amelynek kurátora Sára Ernő volt a vendégem, és egyébként meg kell említeni a társkurátorokat is, a grafikai tervezését Árendás József felelt, és hát a belső építészetért ki más is, ugye, mint Szenes István, Szenes Pista, mind a ketten az MMA rendes tagjai. Ernő, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, és nagyon jó volt önnel beszélgetni, és azt gondolom, hogy tényleg mindenkinek ajánljuk ezt a kiállítást. Terveznek hasonlókat még? Most már félbe kérdezem, tehát aki kedvet kap, akár ahhoz, hogy élőben, akár kiadványokban láthasson még ilyeneket, hol érdemes keresnie? Milyen oldalra
érdemes felmennie? Ez egy nagyon érdekes, amit most kérdez, és itt a fejlemények biztatóak, tehát azzal, hogy az akadémiánknak, Tudományos Akadémiával fúzionálva, ugye regionális központjai lettek 9 darab Magyarországon.
Igen, igen, igen.
Ezek a regionális központok szervezik az adott régióba a maguk programját. És most már több régióba felmerült az az igény, hogy ezt az iparművészeti bemutatkozást, ha nem is ilyen volumenben, vagy más elgondolással, ugye, de jelentessük meg az adott régiókba, ugye Győrbe, Veszprémbe, Debrecenbe, Szegeden, Kecskeméten, vagy Miskolcon, ugye, tehát mondhatnám ezeket a régiókat, és ez egy nagyon érdekes dolog lesz, és szerintem fontos dolog, hogy ezeket a bemutató kiállításokat megjelenítjük ezekben a régiókban. Tehát nem mindig Budapesten, ugye, ahol amúgy is sok program van,
igen.
Hanem ezekre az adott régiós helyekre, ami hát azért azok, mert hogy a Tudományos Akadémiának ott voltak régiós központjai, és a Művészeti Akadémia pedig a Tudományos Akadémiával fúzionált és osztozott meg ezeken a területeken. Tehát ez ad ígéretet arra, hogy ezeket a látványokat, ezeket a kiállításokat el tudjuk juttatni az ország különböző pontjára.
Na, hát ezt nagy örömmel hallom. Nagyon szépen köszönöm Sára Ernőnek, a Staféta kiállítás kurátorának, amely a Vigadóban látható, hogy itt volt, és akkor nagyon sok sikert kívánok a regionális kiállításokhoz is, mert azt gondolom, hogy nagyon nagy igény van rá.
Én is nagyon szépen köszönöm az érdeklődést is, meg főleg a hírverést. Azt köszönjük meg.
Én köszönöm, hogy itt volt. Minden jót kívánok. Viszont hallásra.
Köszönöm.